Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által keresi az örökkévaló a mi szíveinket e mai vasárnapon. Azzal az igével, amit írva találunk a Máté írása szerint való Szent Evangélium második részének 16-tól a 23-ig terjedő verseiben. Istennek szent igéjét a Máté írása szerint való Szent Evangéliumból a második rész 16-tól 23-ig terjedő verseiből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel is. Lelki alázattal. Ekkor Heródes látván, hogy a bölcsek megcsúfolták őt, szerfölött felháborodik és kiküldvén megölete Betlehemben és annak egész környékén minden gyermeket két esztendőstől és azon alul, az idő szerint, amelyet szorgalmasan tudakolt a bölcsektől. Ekkor teljesedik be, amit Jerémiás próféta mondott, midőn így szólt: szó hallatszott Rámában, sírás, rívás és sok keserves jajgatás, Ráhel síratta az ő fiait, és nem akart megvigasztaltatni, mert nincsenek. Mikor pedig Heródes meghalt, ímé az Úrnak angyala megjelenék álomban Józsefnek Egyiptomban, mondván: kelj fel, vedd a gyermeket és annak anyját, és eredj az Izrael földjére, mert meghaltak, akik a gyermeket halálra keresik vala. Ő pedig felkelvén magához vevé a gyermeket és annak anyját, és elméne Izrael földjére. Mikor pedig hallá, hogy Júdeában Archelaus uralkodik, Heródesnek az ő atyának helyén, nem mert vala oda menni, hanem minthogy álomban megintetik Galilea vidékére tére, és oda jutván lakozzék Názáret nevű városban, hogy beteljesedjék, amit a proféták mondottak, hogy Názáretinek fog neveztetni. Eddig Istennek írott igéje. Szeretett testvéreim, a karácsonyi történet olyan, mint egy film. Több cselekmény szál is fut, és aztán a végén érnek össze, és az, aki a végét is látja, talán az érti meg igazán a karácsony teljességét és éli át a katarzist. Ahogy a filmnél is szokott lenni, ha az ember csak az elején ül be, és az első egy negyedét vagy felét látja, vagy éppen a közepére csöppen oda, nagyon sok mindent nem ért, akkor sem, ha a végére ér. Nem érti, és talán nem is éli át a katarzist, azt a feloldozást, vagy azt az üzenetet, amit szeretne annak készítője elmondani. Ugyanis testvéreim, az a történet is része a karácsonynak, amit felolvastam, és a legtöbben ezt valahogy tudatilag is kizárják. A legtöbb ember, mondhatnám, az első filmkockákkal találkozik egy nagy ünnepen, azzal a széppel, azzal a kedvessel, amit jól ismerünk, pásztorok, keleti bölcsek, három királyok, ajándékok. És valahogy az a vég, amelyből megértenénk, hogy miért is van igazán a karácsony, hogy az több egy hangulatnál, az elmarad. Őszintén szólva, keresztény körökben is szemérmesen, például ezt a nevezzük nevén betlehemi gyermekgyilkosságot, ezt úgy távol toljuk, mert ez valahogy nem illik bele a karácsonyi képünkbe. Hát ez mégsem az a kedves gyermekkel megesett történet, amihez hozzászoktunk. Pedig testvéreim, ha végignézzük ezt a hosszú filmet, végig követjük a karácsony teljességét, és benne éppen ezt a történetet, amiről majd szeretnék bizonyságot tenni, és előttetek megmutatni benne az Isten üzenetét. Ez a történet pontosan arról beszél, hogy ahol az Isten szeretete megjelenik, ott megjelenik a gonosz is. A sátán és a kísértés. És minél nagyobb az Isten szeretete, annál nagyobb a gonosznak a jelenléte. Hogy egy hasonlatot mondjak, testvérei, minél erősebb a fény, annál erősebb az árnyék. Ez a világnak a valóság. És ezt a karácsonyi történetben látjuk meg. És ez megment minket attól az illúziótól, hogy a keresztény létünk és a világban, a mai világban, az úgynevezett modern vagy posztmodern világban jelenlévő keresztény lét, az mindig csak simogatás és szeretet megerősít abban, hogyha néha kísértések, nagy kihívások érnek az életben, akkor tudjuk, hogy annál erősebben kell nekünk kapaszkodni az Isten szeretetébe. Az igébe, amely itt van. Mert egyedül ez fog megtartani. A világ minden gonoszsága ellen, a gyűlölet, a gyilkos indulatok ellen. Csak az Isten szeretete fog megtartani. Még erősebben visszajön. Hogy megerősödjünk ebben. Ebben a történetben egy sajátos igazságot mutat fel a Krisztus esemény. Nevezetesen, ahol az ember nem tud azonosulni az Isten akaratával, ott sírás, rívás és keserves jajgatás van. És ez így volt Heródes korában, és így van ma is. Csak éppen a körülmények változnak meg, csak a módszerek finomodnak, de lényegét tekintve marad az Isten örökkévaló igazsága. Miért történik és történhet meg ez, amit le van írva? Mondhatnánk azért, mert van egy gonosz ember, akinek hatalom adatott a kezébe. Azóta a történelemben néhányszor megismétlődött. Diktatúrák, diktátorok, akiknek hatalom adatott a kezébe, de nem adatott az isteni szeretet és a felelősség. Akik különösebb lelkiismeret furdalás nélkül ezreket, tízezreket és milliókat küldtek mészárszékra. A haladás nevében, vagy ki tudja mi nevében, 20. század elég szépen beszél ezekről a történésekről. Vagy azért van ez, mert ha valakinek a kezébe hatalom adatik, akkor ez a hatalom megbolondítja őt. Erre is van példa, hogy hogyan tesz a hatalom embereket, akik addig, idézőjelbe teszem, normálisnak tűntek. Egyszerűen féloldalas, eltorzult alkatokká. Vagy azért történik meg, mert az a kicsinyesség, ami ott van az emberben folyamatosan, az valahogy úgy a felszínre kerül. Biztos testvéreim, hogy mind-mind benne van ez Heródesben, akiről a Biblián kívüli forrásokból is tudunk. Aki önmagában egy, nem tudok jobb szót mondani rá, egy defektes alkat. Josephus Flavius, a nagy zsidó történetíró, jegyzi fel róla, ő egy nagyon keserves betegségben hal meg, és halála előtt, halálos ágyán oda hívatja a Bibliában is említett unoka húgát, Salomét, és az ő férjét. Ez Biblián kívüli forrás, megint mondom, Josephus Flaviustól való. Összehívatja a városnak a leggazdagabb embereit, a bírákat és a zsidó nagytanácsnak az elöljárőit. Összegyűjti a cirkuszi arénába, és ott a halálos ágyán megparancsolja az ő unokahúgának és férjének, hogy zárják be a kapukat, és ha majd ő meghal, mert érezte, hogy közel van, akkor nyílazzák le kívülről azokat, akik bent vannak, hogy sírjon mindenki, az egész ország sírjon, amikor ő meghal. És ez a Heródes, aki néhány évvel korábban megcsinálja a betlehemi gyermekgyilkosságot. Több évtized telik el az életéből, és ez az ember semmit nem változik. Azért mondom el ezt a forrást, hogy érdekes legyen, hogy hogyan van, hogy múlik a világ, azt gondolnánk, hogy bölcsebbé is lesz olykor az ember, aztán nem. Mi van ebben a történetben? Az, hogy tényleg itt egy olyan ember kezébe kerül hatalom, aki visszaél vele, és aki gyűlöli Istent vagy Krisztust, biztos testvérei. De sokkal többet árul el nekünk ezen túlmenően az ige. Azt mondja, hogy mindez azért lett, hogy beteljesedjenek a proféciák. Hallottuk Jeremiás könyvéből. És később is idézi a Szentírás. Az Isten úgy beszél a történelemben. Mindig jelet ad arra nézve, ami történni fog. Azt is elmondja testvéreim, ami történni fog 20 év múlva, 50 év múlva, 100 év múlva. Csak a szemünket, a fülünket kellene megnyitni az Isten igéjére. Vagy látni éppen a mai korban az Isten igéjének beteljesedését. Mindez azért lett, hogy beteljesedjék a próféta szava, és ha végig követjük ezt az igét Máté evangéliumában, akkor egészen az utolsó mondat is ez, hogy azért térnek vissza Názáretbe, hogy beteljesedjék a próféta szava, ugye, hogy Názáretinek fog ő neveztetni. Az, ami megtörtént, a Krisztus világba jövetele, az benne volt az idő kezdetétől fogva az Isten tervében. Az egy isteni terv. Nem véletlenül történik valami ott Augustus császár idejében, és akkor jön a hirtelen felfedezés, hogy ha született nekünk a megváltó. Nem. Ez benne volt az Isten tervében. Mert ő a világ megváltására jött. És az Isten bölcsessége, hogy az időnek egy olyan pontján küldi el, amikor a proféciák be tudnak teljesedni. De hogy mondja János evangélista? Az övéi közé jöve, de az övéi nem ismerték meg őt, és nem fogadták be őt. Hiába jött az övéi közé. Nem ismerték, és nem fogadták be. És ez a nem fogadták be több annál testvérei, mint hogy nem volt az ő édesanyjának helye, meg Józsefnek helye a vendégfogadó háznál, sehol nem fogadták be. Meg hogy üldözték. Hanem azt jelenti, hogy nagyon sokaknak abban a világban nem kellett a Krisztus által hozott szabadítás. Vakok voltak meglátni ezt. Azt az utat, azt az életet, amelyet a megváltó, a messiás hozott, és örömmé lett azoknak, akik felismerték. Pásztoroknak, keleti bölcseknek, és azóta sokaknak a világ történelemben. Nem fogadták be, azt jelenti, testvéreim, és ma is azt jelenti, hogy az Istennek hatalma nem kell úgy az embernek, az embereknek, ahogy Isten maga hozza. Az Isten hatalmát és nagyon sok ember úgy szeretné, hogy ő maga képzeli el. És kevesen vannak, akik alázattal odahajolnak, hogy Uram, jöjjön el a te országod, elmondjuk olyan sokszor. De akarjuk ezt az országot tényleg? Az életünkben annak igazságát, békességét, vagy inkább szeretnénk azt, ahogy mi gondoljuk. És az ember megvan önmagának úgy, ahogy megvolt Heródes is önmagának. És látszatokkal ér, hiszen mikor a kereti bölcseket ismerjük a történetet, elküldi, hogy menjenek tovább, azt mondja, hogy menjetek el és mondjátok meg, hogy hol van ez a gyermek, mert én is el akarok menni, hogy a tiszteletemet lerújjam előtte. Ez a szó. És ismerjük a mögöttes indulatot. Az, ami aztán oda vezet, hogy Betlehemben és környékén minden két éven aluli gyereket megölet Heródes. Tisztességet szeretnék tenni, ahogy Károly Gáspár fordít. Hát testvéreim, ez Heródesnek a tisztessége. Amit itt látunk ebben a történetben. Egy más nyelv és más fogalmi rendszerben gondolkodik a hatalomról. Az Isten jelenlétéről és szeretetéről, és valahol itt csúszik el nagyon sokszor, testvéreim, még csak nem is rossz indulattal az embernek az életében, a gondolkodásában és ismétlen fogalmi rendszerében az egész Isten történet. Hogy nem tudunk belehelyezkedni, elfogadni az Isten igazságát úgy, ahogy ő akarja azt nekünk adni, hanem mi szeretnénk úgy interpretálni és alkalmazni az életünkre, ahogy az a mi kívánságainknak megfelelő. Az önmaga hatalmába forduló ember, vagy önmaga dicsőségébe, gondolkodásába bent ragadó ember nem érti az Isten dolgait. Olyan gyönyörűen mondja a Szentírás egy másik helyen, testi ember nem értheti az Isten dolgait. Mert az Isten dolgait csak a lelki emberek értik. És fogadják el. Lehet, hogy nem értik, de bölcsek arra, hogy meghajoljanak, és el tudják fogadni. A sértődött ember, az nem érti, mindig elmegy keresgélni a maga igazát. Ez a Heródes megsértődik, hogy nem mennek hozzá vissza a keleti bölcsek. Átverve érzi magát. Nem úgy történt, ahogy ő ezt vágyta volna. És elküldi a katonáit, hogy ezt a rémtettet végrehajtsák Betlehemben. Mert mikor az ember úgy érzi, hogy őt megcsalták, akkor ha nem Istenre néz, nagyon sok mindenre képes. Túljártak az eszén. Nem mentek vissza, mert már megintettek az angyaltól ismerik, ugye is más úton tértek vissza a hazájukba. Nagyon szépen mondja Kálvin János ennek az igének a kapcsán, hogy a messiás elleni düh a romlást hoz a saját népére. Heródes keze által. És ez a borzalmas, testvéreim, az Isten elleni düh, vagy sokszor az ember önmaga sértődöttsége elleni düh romlást hoz a saját népére. Mert Isten szabadító kegyelmét és üdvmunkáját nem érti, de itt jön, de nem is tudja feltartóztatni. Mert jön Isten, és hallottunk ebben az ünnepben arról, hogy elküldi az angyalait, akik előtte járnak a messiásnak, és elkészítik a szabadulás útját. És szól az angyal Józsefnek. És itt a másik sors, ebben a történetben, ha két férfi sors van, testvéreim, az egyik Heródes, a másik meg József. Az egyiknek hatalom van a kezében, a másiknak semmi nincs. Egy felismert isteni igazság. És mégis viszi a maga szabadító szeretetét. Az a József, akiről hallottuk, hogy korábban még nem akarja elfogadni a Szentlélek ajándékát, és el akarja bocsájtani Máriát. Ez a József egyszerre csak odaáll abba a küldetésbe, amit ad neki Isten az angyal által. És elkezdi felvállalni a Krisztus ügyét mindenfajta nehézségével, kockázatával együtt, és menekíteni kezdi ezt a családot az angyal szava szerint Egyiptomba. Nemrég még gyáva volt, és el akarta bocsájtani az életéből a Szentlélek jelenlétét, és íme most ez a gyáva ember erős lett egyszerre, és bátor volt vállalni mindent, és vinni a rábízott isteni szeretetet. Az idegent vállalta, a menekülést vállalta, mert tudta, hogyha Isten bízott rá valamit, akkor ezt menteni kell. Van egy gyönyörű kép, ahogy készültem erre az ige hirdetésre, átnéztem, nagyon sok van ebben a témában, a menekülés Egyiptomban témában, és egy 20. századi magyar festőnek, Molnár C. Pálnak van egy nagyszerű két háború közül való képe ezen a címen, és azért nagyszerű, mert nem csak a kontúrjaival és a színeivel erős ez a kép, hanem kifejező. Két város van a hegyek között, az egyik ahonnan jönnek, és amifelé igyekeznek. És ez a szent család a menekülés közben belesímul egy aranyló tájba. Miközben a kapun egy nagyon halvány rózsaszín, mondhatnánk ilyen finomított vérszín folyik ki a városból, amit elhagynak. És ez az út, amin végig mennek. De a szent család ebbe a gyönyörű aranyló tájba simul bele, és megy menekülve az Isten szeretetébe. Valamit érzett a festő. Az Istennek abból a gyönyörűségéből, amelyben felkarolja az ő szeretetét, és nem engedi, nem dobja sohasem oda. Ma sem dobja oda Isten az ő szeretetét. A világ gonoszságának, a sátán hatalmának. Mindig talál olyan kegyeseket, akiktől talán a legkevésbé várnánk, akik által megmenti ezt a szeretetet. És mindaddig, ameddig vannak és lesznek emberek, lehet, hogy nem hatalommal bírók, csak egészen lent lévők, akik magukhoz ölelik a megszületett isteni szeretetet, és nekik drága lesz, és nem lesz nehézség az éjszakai álmot feladni, Az Isten szeretetét magukhoz ölelni, nem lesz nehéz fáradozni az Úr ügyébe. Addig ez a szeretet megmenekül. Gyönyörű Nagy Lászlónak az a verse, két sort idézek, ének karácsonykor, megmenekül, úgy remélem, a fiú, kívánjuk, hogy sose legyen szomorú. Megmenekül, reméljük, úgy reméljük. Biztosak vagyunk benne. És minden szeretet megmenekül, amit az Isten szeretetében ölel magához az ember. A jövő megmenekül. Mert Jézust mindig mentik. Azok, akik vállalják az Istentől rájuk bízott küldetést. És egy gondolat erejéig, ha térjek még vissza a befejezés előtt erre a két férfira. József az élet férfia, Heródes a halál férfia. Már beszéltem Heródesről, az ő életéről, aki végéig nem tudott kitérni önmagából. Élete végéig nem tudott kitérni önmagából. És ott van József, akit megérintett. Az Isten angyalának jelenléte, hogy egy életen keresztül csöndben viselje és hordozza a rábízott szeretetet. Azt mondottam az ige hirdetés elején, ahol nagy a fény, ott nagy az árny. Isten nagyon nagy szeretetet küldött. Kimondhatatlant és visszavonhatatlant ebbe a világba. És ezt a szeretetet semmi, de semmi nem tartóztathatja fel. Mert Isten azért küldte ezt a szeretetet a világba, hogy mi éljünk általa. És lehet, hogy a világunkban sokféleképpen, sokféle emberi akarat és indulat horgat fel. Lehet, hogy néha Krisztusnak, mert ugye mikor visszatér, nem Jeruzsálembe, meg nem Betlehembe tér vissza, hanem Galilea vidékére, mondja. Ez a korabeli felfogás szerint ez a peremvidéknek számított, ahol ilyen mislingek éltek, nem a tiszták. De ha oda tér vissza, ott is, otthon van. Isten tervét semmi, de semmi nem fogja tudni keresztül húzni itt ebben a világban. Csak legfeljebb időlegesen peremvidékre szorítja, hogy visszatérjen dicsőségesen, újra és újra bizonyságot tegyen. Ez a szeretet itt van közöttünk. Boldogok, akik vállalják az élet embereiként, élet férfiaiként és nőként ezt a szeretetet, és viszik ennek az esztendőnek hátralévő napjaiban, és a jövő esztendőben. Mert az Isten szeretete itt van, és itt is fog maradni közöttünk. Amen. Köszönjük, Úr Jézus Krisztusunk, feltámadott és győzelmes Urunk, hogy Te végigvezettél bennünket ezen az ünnepen, karácsony történetén, és elmondottad, hogy karácsony nem csak az a szépség, amely az első pillanatban szembe jön velünk, hanem az az isteni hűség, amely minden körülmények között megmarad. Az az isteni szeretet, amelyet semmifajta emberi indulat tönkre nem tehet. Az isteni szeretet, az a fajta kitartás és bölcsesség, amely néha a peremvidékre szorul, máskor meg elmenekül, de soha meg nem semmisül. Voltunk már olyan korban, amikor menekülni kellett, és csöndben magunkhoz ölelni ezt a szeretetet. Most olyan korban vagyunk, amikor ki lehetne tárni, de sokan szégyelik. Időlegesen kikijönnek a peremvidékből és bele az ünnepbe, de aztán visszamennek, és nem vállalják. De vannak olyanok is, akik ennek a szeretetnek minden szépségét ma is felvállalják, viszik és hordozzák. Ez a szeretet nem könnyű szeretet. Sok fáradtságot, álmatlan éjszakát igényel. Olyan járást, amelyet József végigjárt Júdea és Egyiptom, Egyiptom és Galilea között. Lélekben sokszor meg kell járni ezt a nehéz időt. és a nehéz terepet nekünk is. De ez a szeretet megtartó. Erő és bizalom. És tudjuk, hogy itt lesz és itt marad. Mikor mélyre kell menni ebben a szeretetben, s ezért a szeretetért, amelyet elhoztál, megmutattál, újra és újra visszahelyezel a középpontba. Ő benne tarts meg mindannyiunkat, áld meg azt, akit nem sokára itt, véred hullásának sákramentumában elpecsételünk te neked. Áld meg minket, itt lévőket, otthon maradottakat, szeretteinket, közel és távol lévőket, közülünk valókat, akik most nincsen neki. Mindannyiunkat őriz, és légy velünk, s fogadd el azt, amit csöndben elé teszünk. Amen.